town.
Huszonhárom óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Reális esély van az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos bruttó átlagkereset elérésére 2028-ra, ha a magyar gazdaság tervezett magasabb növekedési üteme megvalósul, és az infláció kiszámíthatóan alacsony szinten tartható, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 csatornán. Comba Sándor jelezte, hogy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma tárgyalásokat folytat a jövő évi, illetve a következő 3 évi bérek alakulásáról. A kormány célja, hogy a minimálbér 2027. január 1-ére elérje az abban az évben várható rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ami a mostani számítások szerint 370-375 ezer forint körüli összeg, ismertette az államtitkár. Ezt évente 12%-os emeléssel el lehet érni, az emelkedés évenkénti pontos mértéke ugyanakkor a gazdasági növekedéstől függ, hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy ebben konszenzus van a felek között. Comba Sándor a Kossuth Rádióban kitért arra is, hogy a gazdasági növekedésben nagyon fontos szerepe van a hazai kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a magyar munkavállalók 2/3-át foglalkoztatják. A kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterve ezért célul tűzte ki, hogy elősegítse a magyar KKV-szektor megerősödését, versenyképességének növekedését, fejtette ki az államtitkár. Elkezdődött a keresztféléves felvételi eljárás. A 2025. februárjában induló felsőoktatási képzésekre ez év november 15-ig lehet jelentkezni, tudatta az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formára is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2025. januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Alapképzést, osztatlan képzést és felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és csak önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. Az eljárás tudnivalói, szabályai és a meghirdetett képzések a felvi.hu oldalon olvashatók, és ugyanerről a honlapról érhető el az e-felvételi rendszer, ahol a jelentkezést le kell adni. A végleges jelentkezéseket legkésőbb tehát november 15-én éjfélig szükséges lezárni, hitelesíteni, a ponthatárokat pedig várhatóan 2025. január 23-án hirdetik ki. Az év utolsó zarándoklatát tartják Mátra Verebély Szentkúton szombaton. A Szent Hubertus búcsún vadételfőző versenyt is rendeznek a Nemzeti Kegyhelyen. A kegyhely évente 300 ezer látogatót fogad a búcsú szezon alatt, amelynek végét minden évben a Szent Hubertus, azaz az erdészek és a vadászok zarándoklata jelenti. Az év utolsó búcsújának különlegessége, hogy vadételfőző versenyt is rendeznek, ahol az ősi erdők titkos ízei és a konyhaművészet mesterei találkoznak. A búcsú előtti napon pénteken konferencián lesz szó arról, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai lehetnek a nagyvadak élőhelyeire. Szombaton egész nap íjász és vadászkutya bemutató, helyi kézműves vásár, természetfotó kiállítás és szituációs lézeres lövészet is várja a látogatókat Szentkúton. Pénteken újra megrendezik az erőművek éjszakáját és a távhőszolgáltatás napját Miskolcon is. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint két telephelyen, a Biomassa kazánházban és a bolgárföldi földgáztüzelésű kazánházban várják az érdeklődőket. A lakosság számára délután kezdődnek a programok, délelőtt pedig az óvodások, iskolások ismerhetik meg, többek közt a faapríték tüzelésű kazánházat és a korszerű távfelügyeleti rendszert. A Mihő már 5. alkalommal vesz részt az erőművek éjszakáján. A lakosság számára meghirdetett programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, jelentkezni az erőművek éjszakája internetes oldalon lehet.
Az időjárásról.
Pénteken a pára, köd napközben fokozatosan feloszlik, emellett változóan felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. A déli délkeleti szél a Kisalföldön megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szívből festeni.
Lehet ebben úgy gondolom sok mindent fejleszteni az embernek a látásából, a felismerésekből, mire figyeljen oda, mi az, amit érdemes megragadnia egy-egy képben. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez egyéni ízléstől is függ. És azt is jó tisztázni az elején, hogy nagy hiba lenne azt mondani, hogy a többség felé kell elmenni, mert nem mindig a többség akarata, vagy a többség véleménye, a többség igénye az, ami a legjobb, ami a pozitívat hozná. Tehát erre is azért oda kell figyelni, hogy a művészet nem arról szól, hogy olyat alkosson, ami tetszik az embereknek, mert akkor mindenki megszólítatnak érzi magát, hanem valahogy nagyon-nagyon mély ragaszkodás kell, hogy legyen az igazsághoz, a valósághoz, úgy, ahogyan azt én látom.
A Pure Fashion tiszta szív, tiszta divat program sátorolja új helyen.
A Pure Fashion ez a tiszta szív, tiszta divat elnevezésű program, és ez egy olyan nemzetközi program, ami 2007 óta van jelen Magyarországon, és egy keresztény erkölcsi alapokon nyugvó közösségszervező program, aminek az a célja, hogy olyan erkölcsi útmutatást adjon a a mai világban ezeknek a lányoknak, akiket mi ide várunk és hívunk, amikkel a keresztény nőiességüket 100%-ban megélhetik minden szintéren, mind lelki alapokon, mind pedig külsőségekben.
Karrier és család egyensúlya nőként a Pulzus Talks 6. előadás sorozatában.
Amíg az embernek szíve nyitva van és kíváncsi, addig bejönnek a dolgok. Ha nem egy zárt, görcsös, összeszorított állapotban él, az mindig jót tesz. Az legalábbis beenged embert, történetet, kalandot, a másik embert, ez az egyik, a másik, hogy nem szabad félni. Ez a világ nem könnyű most, és ezért mondtam, hogy az élet, hát az általános fogalom. Csak most kimondottan sok a bizonytalanság, de akkor sem lehet eluralkodni az emberen a félelemnek.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nemrég ünnepeltük a festészet napját. Ennek alkalmából az arra járók láthatták, hogy a Beregszászi Budapest Parkban több fiatal is igyekezett lefesteni szülővárosát. Az esemény egy összukrajnai megmozdulás keretében valósult meg. Mindennek apropóján mai meghívott vendégünk Csernyiga Gyula, a Bereg Alkotó Egyesület elnöke, festőművész, református lelkipásztor.
Múlt héten nagyon sokan láthatták, akik a Budapest Parkból látogattak, hogy fiatal tehetségek festettek a Beregszász a szülővároson plener alkalmából, és nagyon jó volt látni azt, hogy fiatal kis festők próbálják lefesteni a saját szülővárosukat. Ez egyébként egy összukrajnai megmozdulás volt, és egy héten keresztül több városban is szerveztek ilyen alkotóházakat, plenereket, ahol a fiatalok megmutathatták a tehetségüket, ugyanis a festészet napja volt, és e kapcsán szeretnénk mi is beszélgetni meghívott vendégünkkel.
Aki ez alkalommal nem más, mint Csernyiga Gyula, a Bereg Alkotó Egyesület elnöke, festőművész, református lelkipásztor. Áldás békességet köszöntjük műsorunkban. műsorunkba.
Áldás békességet, sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és a hallgatókat is.
Sok rétű, ugye a festészet egyébként korábban jött az életébe, mint a lelkipásztorság. Ha jól tudom, akkor Horváth Annához is járt ön,
így
és
van,
valóban a tanítványa is volt, és pont ebben az évben 100 éves Horváth Anna.
Hát igen, lenne.
Lenne, igen. Tehát mit adott az ön életébe, és honnan érkezett, honnan jött a festészet?
Beszélgetünk itt előtte, hogy nagyon sok gyermeknek azért van vonzalma, vágyakozása rajzolni, és mindig örömmel veszik, vagy legtöbbször örömmel veszik, hogyha kapnak ebben segítséget. Én is 12-13 éves koromban ismerkedtem meg Horváth Annával. Nem is tudom, hogy mi lenne jó analógia ezzel kapcsolatban a változásra nézve. Nem tanított abban az értelemben rajzolni vagy festeni, ahogyan általában szokták elképzelni, hogy hogy kell tartani az ecsetet, vagy ilyesmi, hanem sokkal inkább a művészetre való nyitottságot és a művészetnek a megértését próbálta elénk adni, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mi az, ami fontos.
Mi az, ami fontos? Hogyha ezt meg lehet kérdezni így, kulisszatitkot elárulni.
Ha művészeteket akarjuk vizsgálni, akkor az, hogy megszólítson. Az a művészet, amelyik nem szólít meg,
az nem művészet, mondhatjuk?
Hát vagy nagyon vagy
csak
lehet művészet, de mi az értelme, mi a haszna? Tehát a művészet mindig megszólít. Vannak nagyon elvont, egy bizonyos réteget megcélzó művészeti stílusok, irányzatok, ezzel sincs baj, de ha nem ér el az emberekhez, ha nem értik meg az emberek, akkor...
Akkor nem, nincs. Lényegében igen, valóban az, hogy mikor meglátok egy képet, és bennem elindít valamit, pont mint amikor az irodalomban elolvasok egy verset, és akkor az valóban a lelkemig szól, hogy az átformál, és meg tudja adni akár mindennapoknak az értelmét is. Én mondjuk nagyon gyakran olvasok verset, vagy hallgatok, és valóban át tud formálni is a gondolatomat, és ilyen a művészet is, hogy meglátok egy képet, és mit látok én? Lehet a festőpont más látott, de mégis aki megnézi, az megint ő másképp látja, mint ahogy a könyveket is mindig mindenki mást olvas ki belőle, ugye? Ki. Egyébként neked is a családban van festői vonás, tehát azért
van némi,
bizonyára érte hozzá.
Hát a megszólításával én is egyetértek, és sokszor, tehát a mostani modernbe úgy belegondolok, és néhány művet értek, vagy nem értek, nem is tudom már, hogy mi a jó szó rá, de tehát van, lehetséges, hogy van egy szőkebb réteg, aki azt mondja, hogy nekünk ez jó.
Lehet ebben úgy gondolom sok mindent fejleszteni az embernek a látásából, a felismerésekből, mire figyeljen oda, mi az, amit érdemes megragadni egy-egy képben. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez egyéni ízléstől is függ. És azt is jó tisztázni az elején, hogy nagy hiba lenne azt mondani, hogy a többség felé kell elmenni, mert nem mindig a többség akarata, vagy a többség véleménye, a többség igénye az, ami a legjobb, ami a pozitívat hozná. Tehát erre is azért oda kell figyelni, hogy ne, a művészet nem arról szól, hogy olyat alkosson, ami tetszik az embereknek, mert akkor mindenki megszólít, érzi magát, hanem valahogy nagyon-nagyon mély ragaszkodás kell, hogy legyen az igazsághoz, a valósághoz, úgy, ahogyan azt én látom. Tehát ezt is aláhúzom, hogy úgy, ahogyan azt én látom, a saját igazomhoz, a saját valóságomhoz. És ezt tenni emészthetővé, megmutatni másoknak, hogy ő is lásson egy kicsit az én szememmel.
Ez de jó, úgy, ahogy én látom. Tehát ez valóban nagyon fontos, hogy igen, hogy ő így látja, a festő így látja, és akkor én hogy látom. Ez nagyon jó. Le kell írni.
Illetve akkor ebből a szempontból a művész az valahol az igényszintet is tudja formálni. Tehát, hogy felemel valahová akár. Mert a mostani világban sokszor, hát ugye a művészettel találkozunk, nem találkozunk, néhány tehetségkutatót, bár tudom, hogy nem festőművészeti tehetségkutatókat rendeznek leginkább, de sokszor úgy elszörnyűködve látom, hogy az igénytelenségen hogyan engedik szórakoztatni az embert másfél-két órán keresztül, és az úgy szinte már elrémisztő.
Igen, ez így van. Ez így van. És bizonyos értelemben ez egy lelki lustaság, amivel beérem ilyen kevéssel. Vannak nagyon tehetséges zenészek, énekesek, tehát nincs ezzel semmi baj.
Persze, persze.
A baj azzal van, amikor semmi másról nem akar szólni, csak egyfajta szórakoztatásról. És nyilván van mögött egy anyagi érdek is. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, de nem akarok most ebbe az irányba elmenni.
Azért a festészetre, hogyha gondolunk, akkor ecset, festék, stb. Állok a vászon előtt, de ma már azt láthatjuk, hogy megjelent ugye a mesterséges intelligencia, megjelentek a számítógépes alkotások is. Sokszor láthatjuk azt, hogy elveszlik valóban az értéke a művészetnek, mert előkerülnek ezek a modern, akár láthatunk videókat is arról, hogy megy egy létrán, aztán lelötyből egy kis festéket a vászonra, és megalkotott egy művet. Ez is egyfajta művészet, de valóban az, amikor áll valaki és lefest akár egy tájképet, vagy bármilyen más, ami belőle fakad. Talán mondhatjuk, hogy ez a nagyobb művészet? Vagy mi lehet valóban az, amit annak nevezhetjük a mai világban, még a 21. században? A sok minden új dolog mellett. Vagy ez is egyéni és festőtől függ? Lehet, ő pont azt akarja kiadni magából, hogy csak lőjből a festékkel, és akkor így megalkotódik egy kép?
lehet ebben is olyat alkotni, ami az ember bevonza. Hogy az ember elkezdi benne keresni az értelmet, a logikát, felzaklatja bizonyos értelemben, követi a szemével a formákat. Tehát van ebben művészet, nem kell megijedni ettől, és a mesterséges intelligenciától, meg ezektől a sokféle vizuális ingerektől sem kell elzárkózni, mert tehát maga a film is egy, a művészetnek egy ága lehet. Nem mindegyik az, de lehet. Tarkovszky beszélt erről előadásában, hogy szerintem a fekete-fehérnél kellett volna abba hagyni a filmkészítést, mert most már annyira rámentünk a látványra, hogy a filmnek, ami rejlik benne, mint művészi eszköz, az vész el. Tehát azok a mélységek, meg azok az egyszerű közlési formák, amelyek adottak lennének a mozgóképben, azok vesznek el azzal, amikor csak a látványban is kapkodja az ember a szemét. Tehát van egy inger, és valahol ez sokszor a modern kor művészeti igényének vagy éjségének a nyomorúsága, hogy erre állunk rá, akár a zenében, az énekesekkel kapcsolatban, akár pedig a vizuális ingereket illetően, tehát engedjük, hogy azt fogyasszuk, amit elénk adnak, ami körülvesz bennünket, ami szól mindenhonnan, és nem pedig azt, amiben van választásunk, és ami, úgy ahogy az előbb is fogalmazott, amit fel tud bennünket emelni, és többé tud tenni, mint amik most vagyunk. Ha van a művészetnek erkölcsi alapja, akkor ez éppen az, hogy többé teszi az embert annál, mint ami most. Hogy megláthatja azt a szépet a világban, amit magamtól nem vennék észre. Megláthatja azt az igazságot, ami lehet, hogy nem szép ebben a világban, amit magamtól nem veszek észre. De mindenféleképpen lelkileg emel valahová, felemel abból a helyzetből, amiben vagyok, abból az egyszerűségből, vagy éppen igénytelenségből, amiben vagyok, és rádöbbent arra, hogy ennél sokkal többről szól az életünk, sokkal többről szól az, hogy lélegzünk, hogy gondolkodunk, hogy lehetőségünk van emberekkel beszélni. Tehát ebben hatalmas eszköz lenne a művészet. Érdemes ebben igényesnek lenni és képezni magunkat, odafordulni, odafigyelni alkalmakra, amik vannak, kiállításokra, de akár jó zenéket hallgatni, jó filmeket nézni. Tehát ezek mind, ami az ember lelkét mozgatja, formálja és jobbá teszi, azok eszközei a művészetnek.
Van már nálunk is lehetőség galériába, ugye itt a nekünk szipán galéria, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem tudunk hová menni, ugyanis valóban van lehetőség meglátogatni, felkeresni egy galériát.
Középiskolai nevelésben benne van hivatalosan a rajzoktatás, vagy a művészeti oktatás, és ugye azt látjuk, hogy 7. osztályos korig nevelik az embert ebben az irányban, bár heti 45 perc jut rá gyakorlatilag, de valahon van. De ha megkérdeznénk úgymond a rangsorban, hogy mire is tartják a rajzot, vagy mire is tartják a művészetet, akkor hát inkább a matematika, a nyelvoktatás, történelem, ezek jönnek sorba, és valahol, mintha ezt leértékelnék, bár ugye a lelki fejlődésünkhöz, a töltekezéshez hozzájárulna. Tehát mint egy szükséges része lehetne, talán kaphatna nagyobb szeletet is, és az emberek még inkább, tehát lelkiekben műveltek lennének. Mit tegyen, vagy mit tehet egy szülő, hogyha azt látja, hogy a gyermeke tehetséges a festészet irányában? Merre induljon el, vagy merre indulhat el? Mi lenne az ő feladata?
Jó kérdés, mert első körben azt kellene mondanom, hogy keressen egy iskolát, egy tanárt, ahol ebben tudna fejlődni, és ezek mind tényleg szükségesek. Visszatérve a legesleg elejére, amikor Horváth tanárról kezdtél beszélni, vagy kezdtél kérdezni, tehát ő épp ez az, amit nem csinált. És mégis úgy gondolom, hogy sokakban hagyott maradandó nyomot, emléket az a kapcsolatban, hogy hogyan kell az embernek fejleszteni magát a művészetben. Felébresztette az igényt arra, hogy az ember akarjon jobban rajzolni, jobban festeni. És a legegyszerűbb utat mutatta mindig, hát meg kell nézni a nagyokat. A kicsitől most kicsit tanulhatsz.
A nagyoktól meg... nagyot álmodni, igen.
Így van.
De ez mit jelent, hogy meg kell nézni? Tehát segíthet az, hogyha én megnézek festményeket, ők hogyan, igen, alkotnak? Tehát ebben is tudok, ezáltal tudok fejlődni?
Kicsit elmerülni bennük?
Egyszerűen, ha átnézzük egy-egy könyvet, egy kiállításról, vagy egy-egy festőről szóló könyvet, tehát magát a képeket, színeket, a formákat, az egész képnek a felépítését, nem kell hozzáolvasni, mert az nem mindig visz előrébb bennünket, de engedni kell, hogy maga a mű az hasson ránk, és akkor fedezi fel az ember, hogy hát valami hasonlót szeretnék én, és megtalálja azt, aki ezt szeretne hasonlítani, és abban próbál majd előrébb jutni. De emellett van létjogosultság annak, hogy igenis kell keresni valakit, aki elmagyarázza, hogy milyen ceruzákat érdemes használni, milyen papírt, milyen festéket, mert nagyon sok kudarc van abban, hogyha az ember próbálkozik, és nem sikerül, egyszerűen azért, mert rossz anyagokat használunk.
Tehát, hogy van ilyen akkor, persze, hogy a gyerek tudna, de nincs meg hozzá a megfelelő eszköze?
Igen. Tehát ezzel azért számolni kell, hogy az iskolákban is nem mindig jutunk el odáig, hogy ezekkel foglalkozzanak. Valóban egy ilyen perifériára szorult tantárgy a művészeteknek az oktatása, és azokon túl, amiket István mondott, tehát az ember traumáinak egy nagyon komoly feldolgozása a művészet, amiben ki tudja magából, akár a minden napi gondokat, akár pedig azokat a meghatározó, sokszor generációkon átívelő dolgok, amelyeket hordozunk magunkban. És, tehát ezek is megmutatkoznak a rajzokban, ezek is jelen vannak, ez is közlés, tehát művészet.
Igen, talán a családi képet szokták mindig mondani, amikor lerajzolja a családját a gyerek, már abban is benne van egy bizonyos, megmutatkozik, hogy ki hol áll, ki van mellettem, stb. Tehát valóban a rajznak nagyon nagy üzenete van, és nagyon sokat tud segíteni. Annyi kérdésem lenne még így utoljára, hogy ugye említette, hogy forduljanak szakemberhez, iskolához. Van nálunk akár Beregszászon, akár Kárpát olyan iskola, ahova a gyereket beirathatjuk rajzra vagy festészetre? Tudunk ilyenről?
Hát a művészeti iskola most nem tudom, hogy mennyire működik még, de volt Beregszászban művészeti iskola, ahol voltak ilyen szakkörök, különböző típusú művészeti ágakkal, festészet, rajzolás, aztán kerámika is volt.
Igen, meg most már az iskolánkban is megjelent ismételten, vagy eddig is volt, ugye, de a szakkörökön a gyerekek részt vehetnek, ez is gondolom nagyban segített hozzá. Köszönjük szépen, és biztatunk minden szülőt, hogyha valamilyen pici ponton látja, hogy az ő gyermeke szépen fest, rajzol, akkor ne hagyja elveszni és próbálkozni, igen. Akár csak valóban egy felüdülést. Igen.
Ezt pontosan mondom, hogy ezzel nagyon jót tesz a gyermeknek, a lelki világának, békességének.
Csernyiga Gyulát, a Bereg Alkotó Egyesület elnökét, festőművészt, református lelkipásztort hallhatták. Here and now.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Sátoraljaújhelyen elindítják a Pure Fashion Tiszta Szív, Tiszta Divat programot. A Petőfi Sándor Református Általános Iskola 8. osztályos lányai 10 hónapon keresztül előadásukon, beszélgetéseken, játékos programokon keresztül fedezik fel, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás, és segít nekik felfedezni és megerősíteni a bennünk levő értékeket, valamint megalapozni bennünk egy olyan értékrendet, amelyre később az életüket építhetik. A program szervezőivel Jászterbe a beszélgetett.
A Pure Fashion program sátorai a újhelyi megvalósítójával, Tóth Tamás lelkipásztorral, iskola lelkésszel beszélgetek, hiszen ön volt az, aki úgy gondolta, hogy ebben a közösségben is meg lehet valósítani ezt a programot. Hogyan találkozott ezzel a programmal, és miért érezte úgy, hogy most ezt itt el kell indítani?
Az interneten találtam a programot. Nagyon sokszor foglalkozom ifjúsági munkával, és éppen egy ilyen keresés közben találtam meg ezt a Tiszta Divat programot, és nagyon tetszett az egésznek a mondani valója, különösen azért, mert nekem is vannak lányaim. Iskolalelkészként látom ezt a fiatal generációt felnövekedni, és azt látom, hogy nagyon sok mindenben szükségük lenne útmutatásra, és egy kicsit egy ilyen szerepet szeretnénk felvállalni, hogy egyfajta lelkiséget adunk, egyfajta iránymutatást adunk, hogy másképpen is lehet szép lenni, és legfőképpen, amit fontosnak tartok, hogy értéket hordozni. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden kezd elszürkülni, és az emberek felvesznek szokásokat, trendeket, és ezáltal egy nagy szürke tömeggé válnak, vagy mondhatnám úgy is, hogy bocsánat, egy kicsit ez ilyen döglött hal állapot, amikor a folyó viszi a döglött halakat, és kellenek olyan halak, amik felélednek, és tudnak szembeúszni az árral. És pontosan az én keresésemben is ez benne volt, hogy mikor tínédzser koromban nagyon sok mindent kipróbáltam, mert hát ez az egész arról szólt, hogy különleges akartam lenni, valamivel kiszerettem volna tűnni, és nagyon sokszor jöttem rá, hogy olyan dolgokat csinálok, amit mások is, és ugyanúgy csinálom, és nem sok értelme van. És akkor találkoztam a kereszténységgel, akkor találkoztam a Bibliával, és azokkal az elvekkel, hogy úgy is lehet feltűnőnek, vagy kitűnőnek lenni, hogy az ember jót cselekszik. Nagyon tetszik az a gondolat, hogy jót tenni jó, és olyan értékeket hordozni ebben a világban, amelyek örök értékűek, ez nagyon fontos számomra. Azt hiszem azzal, hogy ez egyfajta küldetésé vált az életemben, hogy a Krisztusi utat járni és így jót cselekedni. Ezzel feltűnővé válik az ember, mert a mai világban kevés ember gondolkozik úgy, hogy a másik ember a fontos, vagy a másik embernek a segítése, és nagyon sok ember önző módon éli az életét, és azokat a Krisztus értékét felmutatni, ami nekem örömet és az életemnek a megváltozását is hozta, azt szeretném továbbadni, és szeretném, hogyha a lányok is úgy lennének nők, és úgy válnának nővé majd ebben a világban, hogy hordoznak ilyen értékeket, amelyek, ahogyan mondtam itt nekik, hogy a gyémántot is mindig csiszolni kell, és egy kicsit mi is most ezzel a programmal csiszolunk rajtuk, és segítünk.
Ez a program a keresztény ember szemén keresztül szemléli a nőket, és a Biblia tanítása szerint neveli őket a legfőbb feladatra, a méltó nőiség és a női méltóság megélésére. Lelki nap is van ebben a programban. Egy keresztény program ennélkül elképzelhetetlen.
Igen, tehát eleve ugye ez egy katolikus program, tőlük vettük át, megkaptuk a licenszét és csinálhatjuk, és nekem tervem az, hogy a református egyházban is el fogjuk terjeszteni, ez most egy kezdő alkalom, de az iskola lelkészi meg egyéb hálózatokon keresztül szeretnénk, hogyha elterjedne, és igen, lelkiséget is hord, ez nagyon sokszor hangsúlyoztuk, miközben elmondtuk a lányoknak a program lényegét, hogy a hívő gondolkodás, a krisztusi gondolkodás, hogy ez mennyire fontos, és végig fogja követni, és férfiként ugye megkérdezhetik többen, hogy mit keres egy férfi ebben a programban, hát én szeretném felvállalni azt a lelki részét, amelyel így ilyen módon segítem őket, és amúgy itt vannak a kiváló kolléganőim, akik az összes többi részt azt gondolom, hogy jól fogják csinálni.
A program egyik szervezőjével, Kardos Krisztinával beszélgetek. Miért hívtátok életre ezt a programot? Milyen korosztályt választottatok? Egyáltalán mi ez a program? Mi ennek a lényege?
A Pure Fashion ez a tiszta szív, tiszta divat elnevezésű program, és ez egy olyan nemzetközi program, ami 2007 óta van jelen Magyarországon, de az ország 30 országában megtalálható, és egy keresztény erkölcsi alapokon nyugvó közösségszervező program, aminek az a célja, hogy olyan erkölcsi útmutatást adjon a mai világban ezeknek a lányoknak, akiket ide várunk és hívunk, amikkel a keresztény nőiességüket 100%-ban megélhetik minden szintéren, mind lelki alapokon, mind pedig külsőségekben.
Hogyan épül fel ez a program? Hiszen nem egy-két hétig tart, hanem hosszú távú, tehát ez egy 10 hónapos program. Mi mindent tanulhatnak itt, vagy mi mindent tapasztalhatnak meg itt a lányok?
Hát 10 hónapon keresztül minden hónapban egy csütörtöki napon fogunk találkozni, és egy olyan kölcsönös bizalmon és barátságos, vidám légkörön nyugvó délután tervezünk, ahol minden délután valami más témában kaphatnak útmutatást ezek a gyerekek, akik most jelen pillanatban 8. osztályos lányok lesznek. Szeretnék nekik külső-belső iránymutatást adni, mind lelkiségben, mind gondolkodásban, mind pedig divat, illetve külső megjelenés formájában, etikett, kommunikáció formájában, megtámogatni őket bizonyos dolgokkal, illetve olyan kérdéseikre esetleg választ adni, amire talán ma már, amilyen rohanó világban élünk, nem biztos, hogy megkapnak válaszokat, és mivel egy bizalmi légkört is szeretnénk velük kialakítani, ezért szeretnénk, ha ezekben is bizalommal fordulnának hozzánk, és tudnánk nekik megnyugtató válaszokat adni.
Ma volt az első találkozó, a regisztráció és a beszélgetés, az ismerkedés. Mi volt a benyomásod?
Szerintem fontos ebben, hogy van köztünk már egy ilyen kialakult kapocs, tehát ők nem is van is idegenként jöttek. Szerintem ez kifejezetten előnye ennek a dolognak, hogy nem idegenként jöttek ide, de szerintem ezzel a korosztállyal mi itt jelenlévő szervezők vagy résztvevő vezetők olyannyira jól tudunk bánni, hogy akár azokkal is meg tudnánk ezt valósítani, akik elsőre jönnének ide, mert hogy olyan kötetlen hangulatban tudjuk ezt nekik előadni, hogy ők ezt nem is tanulásnak fogják fel, vagy nem is ilyen nagy megmondásnak fogják ezt fel a részünkről, hanem tényleg ilyen barátságos, nevetős, játszós, kötetlen, bátran megkérdezős, bátran megszólalós, nevetős délutánként, és ez így is alakult már ma délután is, hogy elmondtuk nekik nagyjából, hogy mit szeretnénk, ők elmondták, hogy ők miért jöttek ide, miért várták ezt a dolgot, mit tetszett meg neki a programok közül, és abszolút azt láttam bennük, hogy ők is erre, és szinte biztos vagyok benne, hogy elindult a fejükben valami, amikor azt mondtuk, hogy bármilyen kérdésük lehet, és bármit megkérdezhetnek, és bármiről beszélhetünk, és bármelyik programot alakíthatjuk úgy, ahogy ők szeretnék. Tehát én azt láttam rajtuk, hogy ők abszolút nyitottak erre, és lesznek is ilyen dolgok, amikben ők ebben majd aktívan részt vesznek.
Fülöp Lellével beszélgetek, aki a Sátoraljaújhelyi Református Általános Iskolába jár, és jelentkezett a Pure Fashion programba. Mi volt az, ami téged ide hívott? Miért tetszett meg?
Azért, mert jókat fogunk beszélgetni, és jól érezzük magunkat igazából. És olyan emberekkel vagyunk körbevéve, akikkel így jóba vagyunk, meg jól elszórakozunk, és ezért. Meg ezek a programok is nagyon jól hangzottak, szóval nekem nagyon tetszett ez az egész. Egyrészt a sminkelés. Én nem vagyok annyira sminkelős típus, de egyre jobban kezdek rászokni, de igazából azt sem tudom nagyon, hogy kell. Tehát nekem anya sem, ő sem szokott sminkelni, és én sem nagyon tudom így, hogy kell, és így itt majd gondoltam, hogy akkor megtanulhatom meg. Nagyon, nagyon szeretek így csinosan, meg szépen öltözködni, és ezt tetszett meg benne a legjobban. Tehát, hogy amikor valaki keresztény, akkor igazából elvárják, nem is az, hogy elvárják, csak hogy ne legyen annyira kihívó, ne öltözködjön úgy, a sminkje is legyen visszafogott, és hát ugye, mint a mai beszélgetésen is hallhattuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy attól még mi nem öltözködhetünk, vagy sminkeltünk úgy, ahogy szeretnénk.
A Pure Fashion tiszta szív, tiszta divat programról hallhattak.
Count the times I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you find me. Crazy.
the sun goes down. Love him in the morning, love him in the noon time.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. 6. alkalommal szervezték meg a Pulzus Talks előadás sorozatot a Pulzus munkatársai Kolozsvár egyik központi kávézójában az elmúlt héten. Az őszi Pulzus Talks témája a családcentrikusság kérdését járta körbe női és férfi meghívottak előadása által. Az esemény nyitott volt mindenki számára. A továbbiakban az erről készített összeállításunkat hallhatják. A riporter Bálint Enikő.
Fosztó Becski Pannával, a Pulzus projekt koordinátorával beszélgetünk a szervezésről és az előadókról.
Ez a 6. Pulzus Talks volt a Pulzus Talks esemény sorozatban, és nagyon sokszor, amikor összeülünk ezzel a kis csapattal, akikkel együtt szervezzük, azon gondolkozunk, hogy mi az a téma, ami nagyjából mi fiatalok vagyunk, tehát mi is a 20-30-as korosztályba tartozunk, akik szervezünk, mi az, ami a mi közösségünket, a mi korosztályunkat megragadja. Persze leginkább próbálunk fókuszálni a kolozsvári egyetemisták közegére, de azért azt hiszem, hogy nincsen nagy különbség a kolozsvári egyetemisták és vegyük azt erdélyi egyetemisták érdeklődési köre között. És akkor így bedobálunk témákat is, és akkor így jött ez a téma is, hogy hát miért ne beszéljünk egyszer arról is, hogy család és karrier nőként, mert hogy főleg a női köreinken szokott feljönni ez a téma, hogy nagyon vágynak a 20-as, 30-as éveikben, 30-as éveik elején is még levő nők, de főleg 20-as éveikben levő nők arra, hogy majd egy olyan életük legyen, hogy kiépítsék a karrier is, a vágyaikat is, az elképzeléseiket is, viszont a legtöbben szeretnének jó feleségek is, vagány, nagyon jó nevelést adó édesanyák is lenni. És akkor látják, hogy ezt igen nehéz összeilleszteni. És akkor így jött a téma, hogy jó, akkor most beszéljünk erről, próbáljuk meg ezt megragadni, és hát, ha olyan támpontokat adhatunk majd a jelenlevőknek, amivel gazdagodnak, és amivel többen mennek haza.
Melyik volt az a korosztály, amelyik regisztrált, és ott is volt az eseményen, így átlagban?
Ami nagyon érdekes, hogy én arra gondoltam, ugye az előbb elmondtam, hogy a 20 és 30 év közöttieket céloztuk meg elsősorban, nem csak közülük jöttek, tehát voltak 20 és 30 év közöttiek, viszont voltak 30 és 40 és még 40 pluszosak is az eseményünkön. Én arra gondolok, ha bár nem kérdeztem meg őket, viszont készülőben van egy visszajelző kérdőív, hogy azért jöttek el az idősebbek is, most vegyük a 35 pluszosokat is, mert ők már tartanak valahol, már lehetséges, hogy ide édesanyák a karrierjükben is tartanak valahol, és akár elakadásokban szeretnének egy kis útmutatást, vagy akár ők is ötletekkel jönnének és beszélgetnének az egybegyűltekkel, úgyhogy nekem ezek a feltételezéseim, de lássuk.
Igen, azt mindenképp meg akartam kérdezni, hogy mi alapján esett a meghívottjaitokra a választás, hogyan választottátok ki őket?
Itt érdekes volt, mert a téma az, ahogy említettem, ott volt bennünk, viszont most az egyik előadó hamarabb meg volt hívva, mint maga a téma, hogy le volt szögezve. Ez az előadó az Scheffer Erzsébet volt, budapesti újságíró, írónőnk, és őt még a nyáron megrendezett könyvhéten kerestük meg, mert nagyon megragadott néhányunkat az írásai, és ő magában az egyik önkéntesünket is nagyon megragadta a személyisége Erzsébetnek, amikor hallgatta őt, úgyhogy szerettük volna őt meghívni, és akkor talált is a témánk, amivel ő egy olyan nő, aki úgy élt el az életét, hogy mindenfélébe is benne volt munkaterén, de közben 4 gyereknek az édesanyja is, és akkor kíváncsiak voltunk, hogy hogy lehet egy ilyen életet művelni. A szociológust, Gergely Orsolyát, őt inkább szakmai szempontból keresztül kerestük meg a téma kapcsán, mert tudtunk róla, hogy Zsámbás Urékának és neki volt Covid idején is egy közös kutatása, és tudtuk azt, hogy ilyen női karrier család témákban végez kutatásokat, úgyhogy őt ilyen szempontból kerestem meg. Bren Walter előadót meghívottunk, őt meg főleg azért kerestem meg, mert személyes kapcsolataim által is tudom róla, hogy családos édesapa, de közben egy cégvezető is, és akkor hogyan illesztik ők ezt össze a feleségével, hiszen a felesége is egy nagyon aktív, nagyon szorgos asszony, a Mesegucskónak ugye a megalapítója, és akkor két nagyon aktív szülőnek ott van a három gyerek, és akkor mégis egy kiegyensúlyozott családnak tűnnek ők kívül, hát akkor ezt hogyan teszik? Úgyhogy nála a személyes szemszögre, a férj, apa szemszögre voltunk kíváncsiak, és akkor ezért szeretett volna őt is elhívni.
Hogy láttad szervezőként, nem tudom, kívülállóként volt-e időd megfigyelni, hogy mivel maradtatok?
Nagyon köszönöm amúgy ezt a kérdést, mert egy kicsit nekem is akkor az agyamban létrejön az összegzés. Igazából közös is volt bennük, mert a közös az volt bennük, hogy mind családosak, mindannyiuknak vannak már gyermekeik. De ami az előadásaikban, a mondandóikban közös volt, az azt hiszem mindháruknál egy nagyon erős volt, és nekem nagyon erősen, nagyon sokat mondott, hogy fontos a céljainkról, a vágyainkról már párválasztáskor beszélni. Akár a párunk, aki előttünk áll, és például már egy egyességben vagyunk, akkor még inkább tisztázni olyan dolgokat, amit mi szeretnénk az életünkben megvalósítani, hogy ne úgy kössünk akár egy házasságot, ne úgy alapítsunk egy családot, hogy az egyik fél akkor azt érzi, hogy el van nyomva, mert esetleg a társa nem támogatja semmiben, vagy nagyon kevésben. Úgyhogy nekem ez egy nagyon erős mondandó volt. Én úgy gondolom, hogy mindhárman ezt valahol érintették, és valahol sugallták, hogy ez fontos. Mindezen túl a szociológus talán nem mondta a szakmaiságából kifolyólag, viszont a másik két előadónk, én úgy gondolom, hogy azt hangsúlyozta, hogy az életet egy kicsit rugalmasan, egy kicsit játékosan kell élni, és hogyha nekem vannak is terveim 20 évesen, de megházasodók, születnek gyerekeim, akkor legyen meg bennem az a rugalmasság, hogy a társammal, férjemmel, feleségemmel alakítsunk azokon a terveken. Lehet, hogy ez a terv nem úgy fog végbe menni, ahogy én azt először elképzeltem, de az nem biztos, hogy rossz lesz. És lehet, hogy ha a férjem, feleségem hozzátesz, vagy lefaricskál belőle, de együtt valamit véghez viszünk, az többet ér, mint amit eredetileg elképzeltem, úgyhogy ezek voltak így, amit így közösként ki tudok emelni, és hogyha már a család és karrier nőként volt a témánk, akkor én azt látom, hogy nem feltétlenül könnyű a nőknek, ezt most így a kutatások is igazolják, nem feltétlenül könnyű nőként. Nagyon jó édesanyja és nagyon befutott karriert megélt nő is lenni, viszont én azt látom, hogy nem kell feltétlenül szomorúan lássuk a helyzetünket nőként, mert megvan az a döntésük, hogyha én megtehetem anyagilag is, hogy háztartásban legyek, és ezt szívből teszem, akkor szerintem az a fontos, és azért ne ítéljenek el. Viszont, hogyha én a karrieremet szeretném építeni, és ezt családilag tudjuk menedzselni, akkor ne legyek azért elítélve, mert én például polgármesternek pályázok, de már van három gyerekem. Tehát, hogy legyen a társadalomtól egy bizalmam, úgyhogy ez hosszú távú lesz, ezt tudom, hogy nem mi váltottuk meg ezt a dolgot, de szerintem nagyon fontos, hogy beszélgettünk róla, hogy már ez a kis közösség is egy változást okozhat a társadalomban.
Seffer Erzsébet újságírónak, írónak karrierje csúcspontja akkor kezdett kiteljesedni, amikor társ és édesanyja lehetett. Bevallása szerint őt hallhatják.
Én a karrier szót nem nagyon használtam. Nyilván az is számít, hogy ez egy másik időszak, ez a 70-es évek, amikor a gyerekek születtek, és akkor éreztem meg azt, hogy az első gyereket nem terveztük, hanem csak úgy jött, és aztán a többieknek meg már csak örültünk, hogy jöttek. Az elsőnek is örültünk persze, de igazán azt lehet mondani, hogy sokkal később kezdődött az a munkában megnyilvánuló siker, ami most karriernek mondható. És olyan 50 éves voltam, amikor az első könyvem megjelent, és azóta 17 könyv jelent meg, és hát nagyon sok, nem tudom, hogy hány cikket ír az ember, mert hetenként 2-3-at, vagy 2-t, nagyon sok előadást tartok még most is. Úgyhogy ez a nem is robbanásszerű, hanem egy ilyen folyamatosan alakuló és kiteljesedő sikersorozat, vagy azt lehet mondani, hogy az ismertség, az elfogadás, a könyvek iránti szeretet, az olvasók egyfolytában való jelentkezése, meghívása, az mondom, az ilyen 45-50 körül kezdődött. Tehát nem szorosan a gyerekek születésével, akkor az a családanyai állapot volt, bár óvodáskorukban már dolgoztam, és nem tudom azt mondani, hogy egyszerre volt a kettő, nem. A gyerekek és a család az előbb kezdődött. És nálam azért volt szerencsés, mert akkor 22, 23, 24 éves voltam, amikor születtek. A negyedik gyereknél már idős mama voltam, úgymond 38, és nagy különbség volt a két anyaság között, mert akkor már nyugodtabb voltam, többet tudtam, nem izgultam, bár az első gyereknek számított, 5 éves különbség után az első szülésnek számít, hogyha nincs addig közbe gyerek, de mondom, igazán a karrier az sokkal később kezdődött.
Ennyi gyerek mellett társ, feleség, mikor van ideje írni? Hogyan?
Éjszaka volt időm írni általában, most pedig amióta idősebb vagyok, és nincs már rohanás annyira, akkor hajnalban reggel korán felkelek, és akkor az egy olyan friss időszak, akkor írok. Ami nagyon nemhogy szerencse, hanem hálás vagyok érte, hogy a férjem is, meg a gyerekek is mindig elengedtek, sokat utaztam. És az utazások is ekkor kezdődtek, olyan inkább olyan 45-50 év körül. Mindig elmehettem, és mindig hazavártak. És ha rádióztam én is egy 15 évig, akkor nem kérdezte, hogy mikor jössz haza, hanem akkor bent vágtunk még éjszaka a rádióban. És enélkül nem lehetett volna. Ez a nagy háttér volt a társam. Nagy háttér volt, és végig. Előtte mielőtt az ő nagy szerelme zajlott a színház, akkor én segítettem, és utána meg ő. Szóval ez így alakult.
Melyik a következő mű, amin dolgozik, és elárulhatja már? Vagy lesz-e következő?
Most összeállítok egy következő kötetet, ami talán vagy tavaszra, vagy a könyvhétre készül el. Van egy munka címe, ami nem biztos, hogy ez lesz, de egyelőre az, hogy a 7. ajtó. És zömmel kis történetek, kis tárcák, kis novellák szerepelnek benne, de talán lesz egy blokk erről a bizonyos 7. ajtóról, ami nyilván vagy a tabu titkok körét meséli el, vagy súrolja. Egyelőre csak így ennyit tudok. Regényt kérnek mindig az olvasók, hogy akkor, és regényt, mikori regényt. És van egy 60 részes félig, vagy kétharmadjában kész könyv, de nem találtam jónak még. Szóval sok-sok részét át kellene dolgozni, mert valahogy nem stimmel. Annak az lesz a címe, ha igaz, hogy amikor boldog vagy.
A Pózus Talks előadás sorozatról készített összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice, tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. Chain breaker.
and feel it, somebody testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you feel lost, well, he's a waymaker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. Oh, if you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, well, he's a chain breaker.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Faithful and true, by his mercy he proves his love.